Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Some people like to rock, some people like to roll, but moving and grooving gonna satisfy my soul. Let's have a party.
Let's have a party.
Let's have a party.
Let's have a party.
Send to the store, let's buy some more, let's have a party tonight.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez a délutáni magazin a 117 perc, és már is, vagy közel percekben indulunk. Először egy kis összefoglalót, ahogy ez mindig szokott lenni, hallgassanak meg. Mi mindenről fogunk a következő két órában beszélni. Az első témánk a Magyar Kerékpáros Klub egy érdekes felhívást, vagy egy ilyen ajánlatot tett a főpolgármesteri hivatalnak, arányos finanszírozást a budapesti kerékpározás fejlesztéseknek. Kürti Gábor, a Kerékpáros Klub elnöke lesz a vendégünk.
Második témánkban egy TeamLab kísérleti fejlesztéssel foglalkozunk majd. Közös építés, közösségépítés, ez a projekt címe. Kara László az egyik megvalósító lesz majd a vendégünk. Ez egy érdekes kísérlet arra, hogy hogyan lehet a helyi lakosokat és a helyi lakosok igényeit bevonni építészeti kérdésekbe, tehát az épített környezet és a helyi lakosság viszonyával foglalkozik ez a projekt. Harmadik témánk pedig a JET-tel és a Baptista Szeretett Szolgálat közös adományozással kapcsolatos kutatása lesz, illetve még mindig tart a Baptista Szeretett Szolgálat adományozási időszaka. Berceli Réka, a Baptista Szeretett Szolgálat PR vezetője lesz majd a vendégünk, akit arról kérdezünk majd, hogy mi volt ennek a kutatásnak az eredménye, illetve hogy hogyan lehet még adakozni karácsony előtt.
A következő vendégünk Szeli Keresztúri Barbara, de mi gyakran csak Balaton Barbarának szoktuk hívni, a Balaton felvidékén él, és most civileknek összefogásából, civil szervezetek meg civil kezdeményezők összefogásából egy balatoni civil minimumot próbálnak szervezni, ami egy érdekvédelmi, érdekartikulációs szerveződés lenne. Ezt követően a kortárs művészek és roma varrónők dizájn táskáival készül a karácsonyi szezonra a Bagázs. A Bagázs az egy Bagon és Dányban működő civil szervezet, amely szegényeknek, főként helyi cigányoknak, de azért nem csak cigányok a szegények a faluban, ővelük foglalkozik, a vendégünk Bot Emőke lesz. És ezt követően még egyet én ajánlanék, a WWF Magyarország egy állásfoglalást készített a megújuló szélenergiának a felhasználására.
Rubicon konferencia is lesz december 18-án, a történelem új hajtóerői, környezet, zaj, energia és katasztrófa, ez az érdekes cím ennek a konferenciának, a történetírást hogyan befolyásolták a fenti tényezők, ezzel kapcsolatban Antalfi Pétert kérdezem majd. Sportrovatunkban pedig jégpálya nyílt a budavári Palota negyedben, ott nem túlságosan nagy a hely, megkérdezzük, hogy mindez hogyan sikerült, Kassai Endre áll majd rendelkezésünkre.
Ennyi tehát a következő két óra, és persze jó zenék is. A szokásos táb, sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester, zenei szerkesztő Petik András, a szerkesztő műsorvezetők pedig
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. Egy-két perc, és indulunk.
Tizennégy, 115, 116.
117 perc.
A közelmúltban a Magyar Kerékpáros Klub egy előterjesztést készített a főpolgármesteri hivatalhoz. A főpolgármesteri és a főpolgármesteri képviselőcsoportok közül a klímavédelmi, közlekedés és városfejlesztését próbálták, ezeket a bizottságokat próbálták megszólítani. Hogy miről, ezt Kürti Gábortól kérdezzük mindjárt. Szia, Péterfi Ferenc és Dudok Dávid vagyunk itt a Civil Rádióból. Szóval mi az, ami miatt tollat vagy számítógépet ragadtatok, mert ez egy ilyen elég hivatalos, de azért már számadatokkal, grafikonokkal ellátott beadvány vagy terjesztés, előterjesztés. Tehát mi volt az inger, és aztán, hogy mi mindenre jutottatok, erről kérdezünk.
Sziasztok! Hát valóban nagyon szeretnénk, hogyha a kerékpározásra többet költene a város, illetve, hogy pontosabban fogalmazok, azt szeretnénk elérni, hogy legalább a forgalmi részarányával arányosan költsön a város a közlekedésre, kerékpáros közlekedésre. Sokat lobbiztunk már ezért, és igazából úgy történik a költségvetésnek a megalkotása mindig, hogy hát egy óriási összeget letesznek az asztalra, ez körülbelül 400 milliárd forint, és hát ez folyamatosan nő, nyilván most már túlér ezen az összegen, és ennek nagyjából a felét a közlekedésre költik el a fővárosban, és szinte nullát kerékpáros közlekedésre.
Ami... Ez a maradék elvű elosztás, hogyha marad, akkor esetleg? Ha...
Igen, igazából az a helyzet, hogy ez odáig romlott mostanában, hogy szinte csak a közösségi költségvetésben tudunk megnyerni
Valamekkora tételt,
egészen minimális tételeket, ugye az egész közösségi költségvetés az ilyen nagyjából 1 milliárd forintos.
Igen, és az nagyon sokféle ügyet próbál természetesen egyébként.
És hát a fő gondunk az az, hogy ha csak a közlekedési mixet nézzük, akkor tömegközlekedésre és a közútra, stb. Mindenféle közlekedési témára nagyjából elmegy olyan, hát 300 milliárd fölötti rész. És ebből 150 milliárd forint körülbelül évente az saját forrása a fővárosnak, és ehhez képest a kerékpározásra egészen minimál, tehát 1-2 ezrelék jut, ami nagyon alacsony, és ez nem is csak azért baj, mert oké, van egy ilyen hóbortunk, hogy mi biciklizni szeretnénk a városban, hanem a fővárosnak van egy stratégiája, amit 10 évvel ezelőtt fogalmazott meg először, és talán 2014-ben szavaztak róla először, Balázs Mór terv volt a kezdeti neve, és aztán ez most már Budapesti Mobilitási Terv. A közgyűlésnek minden pártja jóvá hagyta annak idején, tehát gyakorlatilag egy...
Konszenzus volt-e fölött?
Abszolút, igen. És ebben az a célkitűzés, hogy 2030-ra 10%-ra kell emelni a kerékpározás forgalmi részarányát. Most hát ez nem fog menni. Ezt most már mindenki látja, hogy ilyen költéssel, ami gyakorlatilag ebben az utóbbi 10 évben ment, ez egészen biztosan elérhetetlen lesz, és most egyre inkább annak látjuk a jeleit, hogy ez folytatódni fog, ez az aránytalanság. És nem azt mondjuk, hogy a közlekedési költségvetésnek a 10%-át költségük, akkor arra, amit szeretnék, hogy 10%-ot elérjen, hanem akár csak a jelenlegi forgalmi részarány, a 2%, mert az is sokszorosa lenne a mostani költésnek. És hát ugye van egy olyan problémánk, hogy ez okoz egy olyan lassúságot, hogy ha így fejlődik a kerékpáros hálózat a Budapesten, ahogyan eddig az utóbbi 10-20 évben fejlődött, akkor nagyjából 2093-ra fogjuk elérni a teljes kerékpáros hálózatot, tehát hogy mindenki Budapesten tud menni A-ból B-ből bárhova kerékpárral, akkor Karácsony Gergely 118 éves lesz. Tehát, hogy elképesztő távolságban van ezzel a költéssel, ennek a célnak az elérése, nem hogy 2030, hanem hát, majdnem soha nem lehet elérni. És mi azt szeretnénk, hogyha a költségvetésben lenne egy kerékpáros keret, és ennek a nagyságrendje, az legalább elkezdje közelíteni a kerékpározásnak akár csak a jelenlegi forgalmi részarányát. Ezt megpróbáltuk tavaly is a költségvetésre bejutni, megmutatni. Hát gyakorlatilag lepattantunk. Volt egy ilyen tájékoztató, most is lesz pont pénteken, ahol a kis Ambrustán fogja tartani, és elmondja, hogy mire mit fordít a főváros, a civil szervezeteknek az egész pozitív, hogy beszámolnak róla. Hát ez miatt nagyon kemények leszünk valószínűleg, én fogom megfogalmazni, hogy mi ezzel a gond, de hogy elcsalja a főváros a saját stratégiáját, de meglepne, hogyha hirtelen tudnánk ebben nagyot előrelépni, hogyha már egy kerékpáros keret létrejönne, az már nagyon nagy szó lenne.
Kik lehetnek a természetes szövetségeseitek, mondjuk például ebben az egyezkedésben, ebben az érdeknyomás, vagy ilyen nyomás gyakorlásban, ki az, akikvel esetleg tudtok, vagy közvetlen ez csak a képviselőktől függ, vagy más szervezetekkel is esetleg van valamilyen párbeszéd?
Egyenlőre civil koalíció van, ami különböző oldalakról, de nagyjából ugyanazt szeretné elérni, hogy legyen érdemi ráfordítás ezekre a fenntartható közlekedési módokra. Mi nyilván a kerékpározást képviseljük, de egyébként benne vagyunk ebben a civil csapatban is, ami a körúti kerékpársávok kialakításakor jött létre annak idején, és aztán a Lánchíd szavazásra is nagyon aktívan kampányolt. De azt szeretnénk elérni, hogy ez ne csak egy civil kezdeményezés legyen, hanem a képviselők elkezdjenek mellé állni. Nyilván mi nem vagyunk egy pártnak sem a tagja, és tudom, hogy egy költségvetési vita az mindig ilyen kicsit ilyen szivarszobás dolog, de azért abban bízunk, hogy most nem úgy fog eldőlni a költségvetés, mint ahogy szokott, hogy mondjuk ez a közgyűlés, ebben már vannak, hogy mondjam, elég lelkes emberek minden pártban. Régen a polgármesterek ültek ugye a közgyűlésben elsősorban, és hát gyakorlatilag leosztották azt, hogy mi lesz, hova mi jut. Most ennél egy kicsit kedvezőbb a helyzet, viszont kevesebb a pénz, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mire jutunk. Most elsőre nagyon szeretnénk elérni, hogy legyen keret, és aztán szeretnénk, hogyha évente ezt nevelnék valami arányos és méltányos szintre.
Lehet, hogy naív elképzelés, és megjavíts ki, hogyha nem így van, de úgy gondolom, hogy a kerékpáros fejlesztések alapvetően nem csak a kerékpárosoknak jó, hiszen hogyha van kiépített kerékpárút, jól kiépített csomópontok, akkor a gyalogosok is tudják, hogy hol közlekedjenek, nem ütik el őket a kerékpárosok, nem üti el a villamos a kerékpárosokat, és az autósok is megkönnyebbülnek, hogyha tudják azt, hogy hogyan közlekedhetnek a kerékpárosok. Szóval.
Milyen kár, hogy nem a Dávid ül ott a másik oldalon, akivel tárgyaltok, mert ő neki most lennének erről, úgyhogy.
Szóval, hogy a többieket, a többi ág mellett érvelőket meg lehet győzni arról, hogy ez tök jó, hogy mindenkinek jó lenne, hogyha fejlesztenék a kerékpáros közlekedést.
Hát a kerékpározás az igazából a városnak egy főnyeremény. Tehát most egy olyan trendben van a város, hogy, hogy körülbelül 10 év alatt 30%-kal nőtt ebben a régióban, tehát a Pest megyében és a Budapesten forgalomban lévő autók száma. Most ez szinte biztos, hogy a falnak fog menni, tehát hogy egyszerűen semmilyen módon nem lehet bővíteni az úthálózatot, viszont hogyha azon a napon, vagy hónapban, vagy azon a nem tudom, tavasszal, télen, amikor létrejön először az, hogy mozdulni sem lehet, vagy már mindenkinek nyilvánvaló lesz, akkor nem lehet hirtelen mindent fejleszteni, és ha nem lesz alternatíva, akkor a jó, biztonságos gyaloglás, kerékpározás és tömegközlekedés, ami egyébként összefügg, mert egymásra átszállhatnak a közlekedők, tehát nem egyféle közlekedővel, hanem ezek összekapcsolhatók. Tehát ha ez nem lesz kész, akkor hát az óriási gond lesz a fővárosnak. Mert abban az évben biztosan nem lesz hirtelen rengeteg pénze, amit addig nem költött el, az nem fog rendelkezésre állni, viszont hogyha akkor kezd el 5-10 éves terveket valóban megvalósítani, úgy, ahogy ezt már kitűzte, de nem valósította meg, akkor évekig nagyon nagy problémák lesznek a közlekedéssel.
Így van, ez valahogy az emberi szervezettel is, amikor már nagyon beteges állapotban van egy kis jelentéktelenek tűnő baktérium, most nagyon leegyszerűsítem a kérdést, az egész embert le tudja venni a lábáról, igen, mert annyira elgyengült, annyira a határértéke van, és valahogy a budapesti közlekedésben is többnyire, vagy legalábbis bizonyos részében ezt érzékelem, hogy valahol egy kis utca bedugul, az egy félváros rész lebénít már, és ennek pont ez az eszméletlen túlterhelés. Ti egy kerékpárforgalmi főhálózati tervet is, ha jól emlékszem, terveztek. Ez már egy ilyen szisztematikusabb rendszer lenne, ha jól veszem ki ezekből a szavakból. Erre egy ilyen, vagy most elsősorban egy költségvetési tételnek a meghatározása, vagy elfogadtatása lenne a fontos, és utána lehetne ilyet tervezni, vagy egyáltalán ezek egymás után vannak-e, vagy párhuzamosak?
Hát a kerékpárforgalmi főhálózati tervet az gyakorlatilag elfogadta a fővárosi közgyűlés. Aha. És ez azt jelenti, hogy kötelező létrehoznia, és ebben saját projektjei vannak, gyakorlatilag ezen kellene dolgozni.
Tehát ti azt követelitek, amit ő már elfogadott, akkor értem, hogy
nem is követelünk, amit mi most kitalálunk, hanem aha, csak olyat, amit már aha, a közgyűlés elfogadott, a stratégiákban leírtak, megszavazták, gyakorlatilag kitűzték célnak, és meg kell, hogy valósítsák, és erre még határidőket is kitűztek bizonyos dolgoknál. Csak azt szeretnénk, hogy megvalósítsák, és van egy ilyen furcsa helyzet, hogy van az a mese, amikor a császár mesztelen, és senki nem meri neki megmondani, de hát most azt hiszem, hogy elkezdjük megmondani, hogy így nem lehet elérni. Hát igen, így nem lehet elérni semmilyen célt, amit kitűzött a város, azt lehet elérni, csak hogy még nagyobb dugó legyen, és egyszer csak leálljon a város.
Kükü, bizonyára vannak puhatolózásatok, vagy hát nem is csak puhatol, hanem talán előbbre hallott tárgyások. Hogy látjátok, hogy a képviselők milyen hajlandósága van erre, vagy ez nagyon erősen a városháza hivatalától függ inkább, vagy ez egy önkormányzati döntés jobban, szóval hogy van itt az erő?
Szinte semmilyen reakciót nem kaptunk rá. Aha. Tudjuk, hogy valaki megszavazná, de nem nagyon látjuk azt, hogy valaki beterjesztette. Úgyhogy igazából valószínűleg azokat is felelőssé szeretnénk tenni, legalábbis a kommunikációban meg szeretnénk
tenni,
akik nem foglalkoznak vele, mert tehát aki nem foglalkozik ezzel, az ne foglalkozzon kerékpáros témákkal sem, meg egyáltalán közlekedési témákkal sem, mert a közlekedési stratégiával nem foglalkozik, akkor pedig mivel? Tehát én most azt gondolom, hogy a kerékpáros klubnak az lesz a feladata, hogy mindenkinek a felelősségét ebben nevesítse, és aztán megnézzük, hogy reagálnak erre a politikai pártok. Igazából gond lesz, és mindenki felelős, aki ezért nem tett időben. És ez az, hogy időben, az most már eddig is zajlott, de most már úgy kezdődik, hogy hozzá szeretnénk kötni ezt a felelősséget azokhoz a személyekhez, akiknek hatalmukban elszavazni róla.
Szívesen beszélünk róla, hogyha tudjunk egy kicsit akár a közbeszédben valami hatást elérni, meg hát egyáltalán erről gondolkodókat egy kicsit inspirálni. Ha a történés lesz, akkor gondolom amúgy is szoktatok mindenféle híreket küldeni, de kimondottan erre kiéhezve, vagy hogy jobban odafigyelve, na így ezt talán hétköznapi szívesen foglalkoznánk ezzel. Köszönjük szépen.
Köszönjük mi is.
Kürti Gábor volt a vendégünk, a Magyar Magyar Kerékpáros Klub vezetője, és az arányos finanszírozást követelő budapesti kerékpáros fejlesztésekről beszéltünk. Szia!
Szia!
Köszönöm, sziasztok!
Dobjunk félre, vége minden átkos szenvedék, én egészségesen. Menjünk a zöldbe, szívünk kis levegőt, irány a lóverseny.
Közös építés, közösségépítés, ez az egyik TINLAB kísérleti fejlesztés program címe, és ezzel kapcsolatban van itt a vonalban velünk Kara László, proarchitektúra díjas építész. Helyi lakosok bevonása az építészeti kérdésekbe, ezzel kapcsolatban készítettek és valósítanak meg egy programot. Jó napot kívánok, ketten is kérdezni fogjuk, Péterfi Feri és Dudok Dávid vagyunk a Civil Rádióból.
Üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm nagy szeretettel a kedves rádióhallgatókat is.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Röviden mit érdemes tudni erről a projektről? Mi hívta életre? Mi az ön motivációja ezzel kapcsolatban?
Ugye én építészmérnökként, építészként azt a motivációt tűztem célul ki magamnak a egyetem elhagyása után, hogy olyan emberi környezetet szeretnék létrehozni, ahol az emberek jól élik, jól érzik magukat, jól élnek. Ezt a szép emberi környezet motivál legtöbb döntésemben. És amikor elkezdtem a karrieremet a pályafutásom elején, nagyon hamar rá kellett jönni, hogy ez nem elég az építész, hanem kell az értő megbízó is. Tehát soha nem lehet szép környezetet létrehozni csak papíron, ennek mindig meg is kell valósulnia, és ehhez mindig kell egy megbízó. És általában itt voltak mindig a nehézségek, hogy a megbízóknak olyan indítatásai, vagy olyan háttérismeretei nem voltak, amik lehetővé tették, hogy szép környezetet tudjunk kialakítani. Úgyhogy ekkor fogalmazódott meg bennem az, hogy valahogy a megbízókat is meg kell nekik mutatni, hogy mi az, ami szép, és mitől szép egy környezet. Annál is inkább, mert ugye mostanában kiderült pár éve, ugye nem is olyan régen a környezetpszichológia azt mondja, hogy ahhoz, hogy boldogok legyünk és jól életet élhessünk, ahhoz a környezet nagyon nagyban hozzájárul.
Milyen, merrefele dolgozik, vagy mi, hol van a terepe, amit elképzelhetünk itt, hogy ahol ezeket próbálunk?
Ezt a kísérleti projektet, ami végül is arról szólt, hogy a helyi lakosságnak megmutattuk azokat az értékeket, amikben laknak, és amiket néha ők maguk sem vesznek észre. Ezt mi Köveskálon találtuk meg, tehát a Balaton felvidék.
Zánka mellett van, igen.
Zánka mellett van Köveskál, illetve a Káli medencének az egyik gyönyörű települése. Rengeteg sok értékes és szép építészeti és környezeti értékkel, és nagyon nagy vonzerővel bír ez az oda települőknek, illetve az újonnan érkezőknek, úgyhogy ebből aztán persze sokszor konfliktus is kialakul, hogy nagyon sok újonnan érkező ezeket az értékeket nem veszi észre, és lebontja esetleg olyan építészeti értékeket, amik miatt egyébként oda települtek, és amik miatt szeretik az emberek Köveskát például.
Nem tudom, hogy ez még egy harmadik szereplői körre, de amikor elmondta ezt, hogy az építészek és a megrendelők, akkor én még hozzá gondoltam, bár gyakran itt átfedés van, hogy a helyi lakosok az egy harmadik kör gyakran, hiszen mások, akik a megrendelők, és ők tulajdonképpen vagy települési szinten mondjuk ez esetleg elkülönülhet, de nem akarok ezen itt hosszan birkózni, mert valójában gyakran itt tényleg átfedés van. Szóval ez két kör, de egy körre is áll.
Így van, tehát hogy építeni soha nem a sivatagba építünk, vagy nagyon ritkán, hanem mindig egy közösségnek a településére, vagy kis településére, és ezért ugyanúgy, ahogy viselkednünk kell, hogyha bemegyünk az operaházba, ugyanúgy itt is tulajdonképpen viselkednünk kell, és meg kell értenünk, hogy milyen ruhát kell magunkra venni. És ez sokszor nagyon nehéz, mert sokszor maguk a helyi lakosok sem pontosan vannak tisztában abban, hogy mitől szép az ő település.
Igen, ezt kérdeztük volna még, hogy mi az, vagy hogyan viszonyultak ehhez, hogy fogadták ezt örömmel, óckodva, bizonytalanodva?
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy kérdezi ezt, mert ez volt a legizgalmasabb része a munkánknak, hogy ugye építészek úgy járják a világot, hogy nyitott szemmel, vagy legalábbis mindig fölfele néznek, és mindig a házakat veszik át elsősorban észre, de ezt nagyon nehéz átadni, és ehhez találtunk egy olyan módszertant Karáné Szántó Erikával, az ERTE tanárképzőkar vizuális nevelési tanszék módszertani oktatójával közösen ebben a projektben, ami ezeket a értékeket nagyon játékosan mutatja be az ott élőknek, illetve az oda beköltözni vágyóknak. Tehát tulajdonképpen egy ilyen játékosítással élve próbáltuk átadni és megszerettetni velük azokat az értékeket, amiknek ők nap mint nap akár látnak, de mégse tűnik föl nekik.
És akkor hogyan fogadták? Hogy volt rá affinitásuk, vagy bizalmatlanul, vagy önbizalomhiányosan, vagy rögtön föltalálták magukat?
Mire még volt? Nehezítettük is a helyzetünket azzal, hogy nagyon sok korosztálynak próbáltuk ezt megmutatni, tehát kezdtük az óvodába. Az óvodába se volt annyira könnyű, mint ahogy az ember szeretné, nagyon picik voltak, és ezért nagyon izgalmas és közel, könnyen érthető játékokat kellett nekik vinni, ami mégis a környezeti nevelésről szól, tehát mégis arról szól, hogy mitől szép a településük. És az óvodások, aztán a szép munkáik készültek ebből, és ezeket kiállítottuk falunapon, és a falunapon is tartottunk egy rendezvényt, egy ilyen játékos vetélkedőt, aminek nagy sikere lett, abszolút nagy sikere volt, és hogy olyannyira, hogy hívnak is vissza minket, és nagyon-nagyon szeretik, és amit aztán meg is ismételtünk, hát nem is pont ugyanabban a formában, de már sokkal többen vettek részt rajta, és a kérdésekre is sokkal jobban tudtak már válaszolni, és az látszott, hogy valamennyire ez, amit szeretünk volna, hogy a helyi identitás részévé válik az, hogy ők szép helyen laknak, és büszkék azokra az épületekre, amit vagy ők, vagy felmenőik hoztak létre.
Meg ez egy jó kezdésnek tűnik most kívülről nézve, mert akkor a gyerekek rajzai miatt talán akkor a szülők is már megjelennek, és akkor ők is bevonhatóak.
Igen, a gyerekeket egyébként kicsit könnyebb bevonni, és a nyugdíjasokat is nagyon-nagyon lelkesek voltak. Nyilván az aktív korosztályt a legnehezebb megfogni, de végül is sikerült. Falusétákon is voltunk, ahol körbejártuk a falut, és ott nagyon szívesen meséltek róla régóta ott lakók, hogy, micsoda értékek vannak itt, és együtt beszélgettünk arról, hogy milyen szerencsék van, hogy ilyen szép helyen laknak, és fel tudják sorolni azokat, amitől szép a településük.
Mindez a helyi identitás megismerése, és az, hogy a helyiek tisztában vannak azzal, hogy milyen az épített környezet körülöttük, később döntéshozási szinten is megjelenhet, mondjuk, hogyha az önkormányzat szeretne építeni valamit a településen, akkor meg lehet majd kérdezni a helyi lakosokat, hogy